Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk az új sorozatunkat, a Zohár, a ragyogás könyve, a Kabbala zsidó misztikának az alapműve. Múlt héten kezdtünk a legelején. A Zohárnak az előszava rögtön az elején, és ott a Zohar idézi, amit Rabbi Chizkia tanított, és idézte az énekek énekéből 2/2, az van írva, Kösöly Sanna Bén Hachajchim, mint a rózsa vagy lilium a tövisek között. És lényegében a kérdés az volt, hogy mi a hangsúly a tövisek között, és tényleg mi a teendő, hogy lehet megmenteni a rózsát a tövisektől. És erre Rabbi Chizkia magyarázta, hogy a rózsa, az a Shoshanna, a szimbolizálja Knesset Yisrael, ami az Acilut világ, a legfelsőbb világnak az alsó szintje, a Malchut szintje. És miért ez, és mivel ez a Malchut, a legalacsonyabb szint, már az isteni fény az összehúzta magát, és már így képes adni lehetőséget, hogy a tövisek, a tuma, a nem szent erő is képes legyen onnan erőt venni. És ezért szükség van menteni, tenni valamit annak érdekében, hogy védeni a rózsát, védeni a malchutat, hogy a nem szent ne legyen képes onnan szoptatni, onnan erőt venni. És erre azt mondta Rabbi Chizkia két dolgot. Az első dolog az, hogy a Tórában a harmadik szó az Elokim, Bereisit bara Elokim, kezdetben teremtette Isten. Az Elokim után következik 13 szó, és utána szerepel még egyszer Elokim név, az Istennek a neve. Miért az első Elokim után 13 szó van? Azért, mert van a 13 Yud Gimel Midot Rachamim, az Istennek a 13 kegyelmi tulajdonsága, ami a Elokim szimbolizálja az összehúzódás. Erre azt mondjuk, az összehúzódás után képesek a tövisek, képesek a nem szentek is erőt szoptatni, és ezért gyorsan 13 isteni kegyelmi tulajdonsága jönnek, és ők megerősítenek a malchutot, hogy ne adjon lehetőséget a töviseknek. Ha ez nem elég, akkor a második Elokim, a második Isten név után, ami szerepel rögtön ezután, az 5 szó van a harmadik Elokim névig. Mit szimbolizálja az 5? Az 5 szimbolizálja azt a szint, ami Héhászadim, a könyörület, a könyörületnek az 5 szintje. A könyörületnek az 5 szinte az még erősebb, mint a 13 kegyelmi tulajdonsága, és az mindenképpen képes a rózsának a piros színű, ami szimbolizálja az összehúzódást, a din, a szigor képes azt megerősíteni és megvédeni, hogy ne legyen képes onnan a tövisek, vagy a nem szentnek képes onnan isteni erőhez jutni. Eddig tanultunk a Zohárból. Folytatjuk tovább. És akkor azt mondtunk, hogy a rózsában is van 13 és 5. 13 levél van, és utána 5. Azt hiszem, hogy így fordítottak, hogy csésze levél. Ami azt jelenti, 5 zöld színű levél, ami a rózsa alatt van, ami védi őt. És ez az 5 szimbolizálja a Hechassadim, a Chesednek az 5 szintje, a Chesed, a könyörületnek az 5 szintje. Mondja a Zohar tovább. Ulebatar atke zimna achrina, és mivel miután van már ez az öt, további öt szint, a könyvöltnek az öt cheszedja, és akkor ez az öt cheszed, őket nevezünk Jesuot segítség, ahogy olvasunk a Zsoltárok 18:1, Hosia lo jemino, a jemin a jobb oldalról, a könyörületről jön a segítség, mert onnan jön a cheszed, és az védi a malchutat, védi a rózsát. Mondja a Zohar tovább. Nagyon fontos rész. Ez a titok, amit most mondtunk, hogy szükség van a Shekhinának. Ugye a Shekhina az a malchut, az a legfelsőbb világ, az Acilut világnak az alsó szintje, a malchut, az a Shekhina. A Shekhina szintnek szükség van segítségre Jesuának a cheszedből. Azt mondja, ez a titok, ezzel meg fogunk érteni, ami írva van a Zsoltárban 116:13, ez a hála imának a része, kosz Jesuot esza. Szó szerinti fordítás, hadd emelem poharom a szabadulásra. És akkor említve van itt a kosz, a pohár, és a pohárnak van szabadulás. Hogy kapcsolódik itt a pohár és a szabadulás? Erre azt mondjuk, itt a pohár, az áldásnak a pohára, a kosszel brachá. Az a kosszel brachá, az a malchutnak a szintje. Miért a malchutnak a szintje? Mert a kosz, ugye az egy pohár. A pohárban minden belefolyik. A malchut, az alsó szint, az szintén pohárnak van hasonlítva, mert a malchutban az összes korábbi szint abban belefolyik. Illetve ez Elohim Istennek a neve, az, ha veszünk a betűket, a betűknek a számértéke, akkor mennyit kapunk? Akkor kapunk 86. Ugye Mem és Lamed az 40 és 30, az már 70, van benne még egy Jút, az már 80, Hé és Alev az 6. Kosz, az a Háf és a Számok az 20 és 60, az 80, és a Váv az 6. Mi azt jelenti, a Kosz az 86, ugyanúgy, mint Elohim az 86, ami utal a Malchus szintre, az alsó szintre, ami olyan, mint egy pohár, minden belefolyik. És erre azt mondjuk, kosz Jesuot, a kosznak, a pohárnak, a Malchutnak, a Shekhinának szükség van Jesuára segítségre, és mi a legerősebb segítsége? Az első segítség az a 13 midota rachamim, a kegyelmi tulajdonság az Istenek, és a második és az erősebb szint, az pedig a erősebb segítség, az pedig a cheszed. A Hechassadim, a cheszednek az öt szintje. Erre azt mondja a Zohar, a kosszel brachá, emiatt nagyon fontos, hogy a kosszel brachá, a pohar, amire mondok áldás, kell, hogy legyen öt újra, és nem több. Miért nem több? Mert ha több lesz, mint öt új, akkor azt jelenti, akkor az nem csak jemin, az nem csak a jobb. A jobb szimbolizálja a cheszedet, a könyörület. A könyörület az megerősíti és védi a malchutat. De ha nincs öt, több van, akkor már jobb után jön a bal, és az már nem lehet. Miről van szó itt? Nézzük meg. Itt van a pohár, kosszel brachá. Erre például mondjuk a kidust, szombat bejövetelekor, péntek este. Ezen ugyanígy mondjuk a havdalát, a szombat kimenetelekor. Hogy kell tartani a poharat? Úgy kell tartani a poharat, figyeljünk jól oda, hogy a pohár itt tartja, támaszkodik az öt újra. Nem szabad így tartani, mert ez a jobb kéz. A jobb kéz az a könyörület, innen származik az öt, ami az öt csészelevél, ami védi a malchutat, a skinát. Ha pedig az ember így tartana a poharat, akkor nem csak jobb lesz, hanem bal. A bal az a small az a szigor. A szigor pedig ad lehetőséget a nem szentnek, hogy ők tudjanak egy kis erőt venni a szentből. És ezért úgy kell tartani a poharat, és nem a baloldali segítsége. A bal kéznek a segítségével. A Talmud felteszi a kérdést, ugye általában, amikor mondjuk kidust, vagy mondjuk havdalat, hogy a bencsönök az asztali áldás, ha legalább hárman vannak, és akkor mondjuk a zimun áldást, ugye legalább három férfi, akkor már mondjuk rá bajszámirvel a bencsen, akkor már poháron mondjuk az asztali áldást is, legalább szombaton és ünnepnapon. És akkor így kell ezt tartani. Erre a Talmud felteszi a kérdést, mi van akkor, amikor nagyon hosszú a bencsolás, akkor lehet-e a másik kézzel is tartani. Segíteni, hogy a másik kézzel, ne az egész súly menjen a jobb kézre. Erre azt mondaná a Talmud kommentárja, a Tosafot, mikor olyan hosszú az asztali áldás, mert azt mondja a Tosafot, amikor Sábesz is van, Hanuka is van, és Roskod és Újhód napja is van, akkor három betoldás van, három plusz bekezdés, akkor már hosszú az asztali áldás. Szóval mindig a Talmud felteszi a kérdést, hogy lehet a bal kézzel is segíteni. A Zohar szerint semmi körülménynek között nem szabad, hogy a bal kéz segítsen a jobb kéznek, mert akkor nincs meg az a könyörület a jobb oldalnak a védelme a skinának. Most egy kicsit figyeljünk oda, hogy szoktunk a poharat felvenni. Ugye a pohar itt az asztalon van, jobb kézzel felemelünk, átteszünk a bal kézre, kénytelen vagyunk, és utána lentről így tartjunk a kezünkbe. Azért így, hogy mindenképpen, szóval nem így, mert akkor az öt új maximum véde, csak oldalról érinti. Egy picit így közé, picit az újra is, és akkor így. És amikor már itt van, akkor már nem szabad, hogy segítsen a bal kéz. Van egy másik szokás, ki teljesen így tartják. Erre is azt lehet mondani, ugye a jobb oldal tartja. Tehát a legtöbb haszit nem így tartja, hanem úgy tartja. Ugyanúgy, hogy mondtunk, a pohár, abba belefolyik minden áldás, akkor ugyanígy itt tartjuk a kezünket, hogy abba belefolyjon minden áldás. Mindenképpen azt mondja a Zohar, hogy az öt új is nagyon fontos, mert az öt új, a jobb az a cheszed, és az védi a pohár, a malchutat, a shinat, a cirutnak az alsó szintje, a rózsát, hogy a tövisek ne tudjanak kárt okozni neki, ne tudjanak bántani, ne tudjanak onnan lopni egy kis szentséget. És fejezi be a Zohart, ugyanúgy kell tartani a kosselben az áldásnak a pohara, ugyanúgy, mint a rózsa, ami szimbolizálja a shinát, az öt levélre, a csésze levélre ül, és a sosanna, az a rózsa, az szimbolizálja a kosselben hogy öt új. És ezért a második Isten név, ami említve van a teremtés történeteben, ugye ami a Bibliának a kezdete, a második Isten név után van öt szó, ami szimbolizálja a jobb könyörületnek a ötfajta cheszedje. A harmadik Isten szó utána, a harmadik Elohim után mondja az Zohar, utána lehet számolni, hogy ötször van ott megemlítve a fény szó. És mondta Isten, hogy legyen fény, és lett fény. És látta Isten, hogy a fény jó, és elválasztotta Isten a fényt a sötétségtől. És az Isten elnevezte a fényt nappal, és a sötétségnek éjjel, és volt este, és volt reggel egy nap. Mindenképpen az fény, az ötször van megemlítve az a szó, hogy fény, és ez megint az ötös szóhoz kapcsolódik, mert öt fény jön a védeni a shinát, a acilutnak az alsó szintje, hogy a nem szent ne tudjon onnan erőt venni. Ezzel befejeztünk az első bekezdése, az első tanítás, ez Rabbi Hiszkiának a tanítása itt a Zohar előszobában. Most a Zohar az kétféle képen lehet hivatkozni a Zohára. Vagy úgy hivatkozunk a Zohára heti szakasz felbontása alapján, azt mondjuk, hogy a Zohar a Brésit heti szakaszban, a Zohar a Chayé Szara heti szakaszban azt írja, stb., hogy azt mondjuk oldalszám alapján. Ha heti szakasz, akkor a Zohárnak az elé pedig hivatkozunk arra, hogy a Zohárnak az előszava. Ha pedig oldalszám, akkor az oldal számozása kezdődik már rögtön az előszónál, és az egész első kötet végig veszi. Azt jelenti, hogy a számozás az folyamatos. Most pedig szinte ott az előszóban, de a második lap B oldala. Ott fogunk folytatni. Mondja a Zohar, Brésit, amikor az öreg Rav Hamnuna azt mondta, itt a Brésit, megint ez még mindig az első szónál, vagy az első versnál vagyunk, Brésit bará Elohim et hasamayim. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És akkor Brésit, az egy bét betű. Bára teremtette, megint egy bét betű. Elohim, az Isten, az egy alef. Et hasamayim, az eget, az megint egy alef. Vagyis az első négy szó, az úgy van, az első második szó az bét, és a harmadik, negyedik szó az alef. És nagyon feltűnő az, hogy fordított sorrendben. Két bét betű, és aztán két alef betű. Mi lett volna a helyes? Két alef betű, és aztán két bét betű. Vagy egy alef és egy bét. Ezzel foglalkozik Rav Hamnuna, és felteszi a kérdést, hogy miért bét és aztán alef, sőt, miért két bét és aztán két alef. Itt rögtön nincs válasz, hanem elmondja. Amikor az örökkévaló akarta teremteni a világot, akkor az összes betű még rétve voltak. És 2000 évet mielőtt az Isten teremtette a világot, akkor az örökkévaló nézte a betűket, és örvendezett vele. Ez nem látszik, hogy itt ez egy válasz lenne a kérdésre, de mindenképpen ez lehet, hogy a legvégen, amikor a következő tanításnak befejeződik, talán akkor jobban fogunk érteni, hogy mit akar most Rav Hamnuna mondani. Egy dolog nagyon fontos tudni, amikor az a kifejezés van, hogy 2000 évet a világ teremtése előtt, az egy... Ez egy lehetetlen dolog, mert az idő az szinte nem teremtés. Az idő az csak teremtéstől kezdve lehet számolni, mert korábban nem volt idő. Például abból a szempontból az idő az lényegében a múlt, a jelen és a jövő a változást jelenti. Teremtés előtt nem volt változás, nem volt idő. A múlt, a jelen és a jövő az ugyanaz volt. Amikor az a kifejezés van itt a Zoharban és a Talmudban, úgy ugye itt találkozunk ezzel a kifejezéssel, nem időre jelent az, hogy 2000 évet, hanem 2000 évet, ez egy szint. 2000 év az egy nagyon-nagyon magas szint. Vagyis ezen a szinten az Isten örvendezett és örült a betűknek. Mondja a Zohar tovább. Amikor az örökkévaló akarta teremteni a világot, akkor jött az összes betű az örökkévalóhoz, és azt akartak kérni, hogy ő velük legyen a világ teremtve. Mit jelent ő velük legyen a világ teremtve? Hogy az első betű, a teremtésnek a kezdete, az ők legyenek az első betű. De mi az érdekes ebben, hogy nem sorrendben Aleftől Tafig, ugye az első betűtől az utolsóig, hanem fordított sorrendbe jöttek. Az utolsó betűtől az első betűig. A Taf az az utolsó betű, amit fogok most csinálni, annak számára, aki talán nem ismeri olyan jól a betűket, akkor egy linket fogok ide tenni, ahol lehet követni a betűket, mert ez nagyon fontos lesz, mert ez nagyon fontos lesz, hogy az, akik nem ismernek olyan jól a betűket, akkor tudjanak figyelni a betűkre. És a kommentekben. Jó. A kommentekben betettem egy linket, onnan lehet követni a betűket. Azt mondja a Zohar, hogy az összes betű lényegében sorban jöttek az Isten elé, és azt kérték, hogy ővelük kezdődjen a teremtés, azt jelenti, ez legyen a domináns betű a teremtésben. Mi a jelentése annak, hogy fordított sorrendben? Erre azt írja a Kabbala, a fordított sorrend, ez attól függ, hogy Chokhma vagy Bina. Az a két első szint a tíz szintből, a tíz szférából. Ha a Chokhmát nézünk, akkor az orjására az egyenes fény. Egyenes fény, akkor Alef az első betűtől kezdődik, és Tafig megy. Ha pedig Bina, a Bina az egy orhozer, az egy olyan fény, ami visszaüt, vagy ilyen tükröződik, a Chokhmának a visszatükrözése, és ezért fordított sorrend a Taftól Alefig. És itt pedig ezen a szinten beszélünk, hogy a Bina vagyunk, és akkor a Taftól Alefig. Csak egy érdekes dolog, hogy a 70-es évek vége, 80-as évek elején a Lubavitcher Rebbe kérted, adják ki egy ilyen kis enciklopédiája a haszidizmusból, a harmadik Lubavitcher Rebbe a Tzemach Tzedeknak az írásaiból. Mert nagyon-nagyon sokat írt a Tzemach Tzedek, a harmadik Lubavitcher Rebbe, aki szintén Rabbi Menachem Mendel volt, és minden fontosabb témát a haszidizmusban és a kábalában ezt magyarázta, foglalkozott vele, és azt kérte a Rebbe, hogy ezeket összeválogatják, és adják ki egy könyvben egy kis enciklopédia. De azt mondta a Rebbe, ebben az esetben kezdenek a távbetűvel, és fejezzék be az Alefet, vagyis a végétől az elejéig. Menjenek, mert ez felel meg a Tzemach Tzedeknak a szintjehez. Ugye ez egy kabbalisztikus döntés volt a Rebének, hogy a Tzemach Tzedek az inkább a Bina, és nem a Chokhma szintet képvisel. No, akkor nézzük meg sorban az összes betű hogyan érvelt, hogy ők legyenek az a vető, amivel az Isten kezdjen a teremtés, amivel domináljon a teremtés, és az Isten miért nem fogadta, és az Isten miért nem fogadta el ezeket a betűket. Nézzük meg. Mondja a Zohar. Kezdetben kezdte a Taf. Először jött be a Taf, és a Taf azt mondta, világúra. Érdekes ez a kifejezés, világúra, amikor itt a teremtésről van szó, és még nem volt világ. Szóval Isten, helyes lenne előtted, ha velem teremtennél a világot. Miért? Mert én vagyok a te pecsédet, a pecsétednek benne vagyok. Azt mondja a Talmud, az Istennek a pecsétje, Chota Moselakat és Baruch, az emmet, az emmes szó, igazság, az emmetnek az utolsó betője, ez egy Taf, akkor én vagyok az Istennek a pecsétjében, az Istennek a nagyon fontos eleme az igazság. És téged is, Istent is nevezünk az igaz Istennek. És ezért helyes lenne az Istennek, ha teremtenne az emmettel, a Taffal a világot. Erre azt mondta neki az Isten, jó vagy, és érdemes vagy, de nem érdemelsz meg, hogy vele teremtsen a világot, mert te rajta leszel a homlokon azok az igaz embereknek, akik a Tórához ragaszkodnak, és teljesítik a Tórát az Aleftől, a kezdettől, az első betűtől az utolsó betűig, és mégis a te jeleddel fognak meghalni, a Taffal fognak meghalni. És mindjárt elmagyarázom, miről van szó, és még egy dolog, hogy a Taff az nem csak az emmet szóban benne van az igazság, hanem a mavet szó, a halál szóban is benne van. Ott is az utolsó betű az a Taff. És ezért nem lehet veled teremteni a világot. Miről van szó? Itt arról van szó, Ezékiel könyvében, 9. fejezet 4-ben. Az Isten szólítja a büntető angyalaknak, hogy menjenek Jeruzsálembe, elpusztítani és büntetni a gonoszokat. Erre azt mondja az örökkévaló a jó angyalnak, és szólt haza az örökkévaló. Vonjul át a városon, Jeruzsálemen, és jegyet azon férfiak homlokára, akik sóhajtanak, és nyögnek, mint az utoltosságok miatt, melyek benne elkövetnek. Még egyszer, jegyez jegyet. Hogy szerepel a héberben? Hit vita tav. A jel a héberben az a tav. A Talmud szerint, szó szerint a tav betűt kellett a homlokra rátenni azoknak, akik szenvednek Jeruzsálemben. Ugye a gonoszok által a jó emberek és a jámbor emberek szenvednek. Azt mondja a Talmud, két jel volt. A jámbor emberek homlokára volt egy távbetű tintából, és a táv a szimbolizálta azt a szót, hogy tihje, élni fogsz. A gonoszok homlokára egy véres taf került a homlokukra, és ez pedig azt jelentette, tamut, meg fogsz halni. Mert azért volt fontos most megjelölni a jámbor embereknek a homloka, hogy ők ne legyenek büntetve, amikor ezek a pusztító angyalak jönnek Jeruzsálembe büntetni a gonoszokat. Erre mit olvasunk később a 6. versben, és de először el kell mondani először olvasom itt a 6. verset. Vént, ifjút és hajadont gyermekeket és asszonyokat öljetek meg pusztításra, de senkihez, akin a jegy van, ne közeledjetek. Szóval ez az első verzió. Az első verzió az, hogy mondja az Isten a pusztító angyalaknak, menjetek, de figyeljetek azokat az embereket, akiknek a homlokukra van a táv, a tintás táv, a tihje, életjelet, azokat nem szabad bántani. A mondat úgy fejeződik be, és szentélyemen kezdjétek, és kezdjetek a szent embereket. Kérdezi a Talmud, hogy mi van itt? Erre azt mondja a Talmud, az angyalok feltettek az Istennek a kérdés. Azt mondtak, miért ezeket elpusztítasz, és ezeket megmentesz? Azt mondja az Isten, ezek rosszak voltak, ezek jók voltak. Erre azt mondtak az angyalok, nem, ezek nem tiltakoztak a rossz ellen, ezek csendben voltak. Azt mondja az Isten, jó, akkor ha ez így van, akkor a szent emberekkel lehet kezdeni. És ezt jelenti a mondat végén, hogy a szent emberekkel lehet kezdeni. Ez mondja az Isten itt a tafnak. Te taf, aki a tihje, az életet jelent. És ezért került ez a cádikok, a jámbar emberek homlokára. Nem voltál képes megmenteni a jámbar embereket. Vagyis a te szinteden, itt a Malchut szintet jelent, olyan gyenge a könyörület, olyan gyenge, hogy még a tintás táv, ami tihját jelent, nem tudott ellenállni a szigornak, és megmenteni a jámbor embereket. A Talmud az mondja azért, mert aki tud tiltakozni a rossz ellen, és hallgat, az a bűntársa a vétkeseknek. Mindenképpen itt, ebben az összefüggésben mondja az Isten, figyelj, itt van a táv, nem voltál képes védeni. Ezek szerint te túl gyenge vagy. Ilyen világot nem tudok én teremteni, hogy a táv az dominál, és a táv pedig olyan gyenge, hogy nem képes ellenállni a szigornak, a dinnek. Ugye beszéltünk a rózsa kapcsán, van a fehér levél és a piros levél. A fehér levél szimbolizálja a könyörület, a kegyelmet, és a piros pedig a szigort. Ezek szerint túl erős a szigor. A táv nem tud ellenállni a szigornak. Akkor ezzel nem lehet teremteni a világot. Az Isten egy jó világot akart teremteni, ahol esély van a kegyelemnek, esély van a könyörületnek, és ezért a táv nem volt elég erős. Mondja a Zohar, mikor a táv ezt hallgatta, elment. Jött a sin az örökkévaló előtt, és azt mondta, velem érdemes teremteni a világot, mert én vagyok a sin. A sin pedig az Istennek a három betűs neve, Shaddai, Sin, Daled, Yud, és én vagyok annak a betű. Én vagyok az Istennek a neve, pontosabban én vagyok az első betűje, és a kezdete, ugye az a lényege, akkor én vagyok a sin, akkor teremts a világot velem. Mit szimbolizál a sin, a Shaddai név? Sin, Daled, Yud, mit szimbolizál a Shaddai név? Erre azt mondja a Talmud, a Shaddai, a szimbolizálja a bőséget. És ez egy összetett szó, egy mozaik szó, Sin, Daled, Sin, Yud, Se Amar le Olam Odai. Az Isten teremtette a világot, és nagyobb, és még nagyobb, és még nagyobb lett, ameddig az Isten azt mondta, jó, elég. Vagyis a Shaddai név, a szimbolizálja a bőséget, és azt le kellett állítani, mert már túl sok volt. Erre még egy másik magyarázat is van, maga Shaddai négy szóban. Shada, az adni, ugye szimbolizálja a könyörületet. Ezért jött a sín, és azt mondta, a táv lehet, hogy egy kicsit gyenge, de én vagyok a sín, én vagyok az Istennek a neve, Sindál egy úgy, én nálam a bőség van. Itt a szigor nem fog tudni ellenállni, én tudok védeni a jámborokat. Én tudok ellenállni a szigornak. Erre azt válaszol az Isten a sínbetűnek. Sínbetűted, nagyon szép betű vagy. Sín, hogy néz ki a sín? Három fél van. Mit szimbolizál a három? A három szimbolizálja a legfelső három szintet. Cheszed, a gvúráti feret, a könyörület, szigor és kegyelem. És te jó is vagy. Mert ebből a három szintből következik a jó. És te igaz is vagy. Te igaz betű vagy, te sin. Mindjárt azt fogunk látni, de a sin vádolva van a hazugsággal, de valójában te igaz betű vagy. Ezek mind pozitívumok a sin betűről. Mondja az Isten, de mégse vagyok képes vele dolgozni. Miért nem vagyok képes vele dolgozni? Mert van két hamis betű. Még a két hamis betű? A kúf az egy hamis betű. Hogy néz ki a kúf? A kúf úgy néz ki, mint egy hely, ugye? Van egy vonal, vízszintes vonal, van egy jobboldali vonal, és utána van egy baloldali, ami nem ér a tetőig, és az pedig a baloldali vonal. Ez a hely. Mi az a kúf? A kúf az egy hely, csak hamis, mert ő meghosszabbítja a lábát, kétszer olyan hosszú, mint a hely. Aztán van a rés. A rés egy szintén egy hamis betű. Miért hamis betű? Mert a dalled az a helyes betű. Van egy vonal, vízszintes vonal, és aztán van a dalled, ami úgy néz ki. Igen, ám a rés, mit csinál a rés? Lekerekíti ezt a sarkat itt, és akkor ez a rés. Erre azt mondja az Isten, te szinted jó betű vagy. Ebben benned van sok igazság, és szépség és minden. De két hamis betű, a kúf és a rés, magukhoz vettek téged, milyen szó lesz, amikor a kúf és a rés magukhoz vesznek a sint, akkor sin, kúf és rés, az sekker, az hazugság. Ezért nem tudok veled teremteni a világot, mert nélküled nem lenne meg a hazugságnak. Mert ha nincs meg a sin, akkor nem lesz meg a hazugság, mert minden hazugságnak kellett legyen benne igazság. És ezért a kezdete a seker szónak, a seker az hazugság, az mi a kezdete? A sin. Mert a sin az igazság. Aztán jön a két hamis betű. Erre azt mondja az Isten, ők magukhoz vettek téged, a két hamis betű vett téged magához, és ebből lett a seker szó, hazugság. Erre azt mondja az Zor. Innen vezetjük le az, aki szeretne hazudni, akkor mindig kellett legyen az alapja, vegyen az alapban egy igaz tényt, és aztán tud hozzáadni a hazugságot. Most erre felmerül a kérdés, a Zohar szeretne tanítani itt, hogy hogyan kell hazudni? Még egyszer olvasom szó szerint a fordítás. Innen vezetjük le, az, aki szeretne hazudni, nem szó szerint, aki szeretne mondani egy hazugságot, akkor vegyen alapul egy igazságot az elején, és ahhoz lehet tenni a hazugságot. A válasz erre az, igen, valamikor lehet mondani hazugságot, például szeretném kibékíteni két barátot, szeretném kibékíteni egy házas párt, szeretném őket kibékíteni, erre azt mondja, halakha, szabad mondani, szabad hazudni, a lényeget kibékeljenek. És erre van az a híres példa, Áron a főpap, Mózesnak a bátyja, amikor látott például, hogy házas pár, akik összevesztek, oda ment a feleség, és azt mondja, hú, a férjed úgy sajnálja, a férjed azt mondta, nagyon-nagyon megbánta azt, hogy összeveszed veled. Azt mondja a feleség, nagyon helye. Köszönöm, hogy szóltál. Aztán elment a Áron a férhez, és azt mondta, a feleséged azt mondta, hogy nagyon megbánta, hogy összeveszed veled. Én azt mondta a férj, köszönöm, hogy szóltál. Aztán, amikor találkoztak, mindketten azt mondtak, ó, a másik már megbánta, akkor megbocsátam. És akkor itt kibékültek. Azt mondja az Zohar, ebben az esetben szabad hazudni. És erre mondja az Zohar, hogyan kell hazudni? Az Zohar szeretne segíteni nekünk, hogy hogyan kell hazudni abban az esetben, amikor kell hazudni. Kell valami kis igazságot is elmondani, és arra lehet ráépíteni a hazugságot. És erre mondta az Isten, hogy te egy nagyon szép betű vagy, de mivel a hazugság, a hamis betűk magukat vettek, mert a seker az a hazugság, akkor a sinnel én nem tudok világot teremteni. Igazad, a sin szimbolizálja a bőséget, de a sin sajnos került a bűntársa lett a hazugságnak, sőt, a hazugság a tiltott hazugságnak az alapja lett. Akkor ezzel már nem tudok teremteni a világot. Sőt, van egy olyan olvasat itt a Zohárban, hogy keser. Ugye a seker, akkor az első betű az a sin. Akkor legalább azt lehet mondani, hogy a sin nincs benne a hazugságban, ő csak oldalon áll a hazugságnak. A keser, akkor kuf, sin, rés, akkor össze van kötve. Ott már a sin, az össze van kötve a kufval és a réssel, benne van a hazugságban, nem csak az oldalon van. Ezért azt mondta az Isten vele, veled nem tudok én világot teremteni. Ugye? Az Istennek a pecsétje az igazság, emet, és minden, ami seker, ami hazugság, azt nem tud az Isten elfogadni. És ezért nem tud az Isten teremteni a világot a sin betűben. Most ezután a kúf és a rés, ha nem is próbálkoztuk. A sin, az csak társuk a kúf betűnek és a rés betűnek. De a kúf és a rés maga ezek a hamis betűket. Akkor a kúf és a rés nem is jött hozzá felajánlani maguknak az Istennek, hogy velük teremtse az Isten, és az első betű a Tórának az velük legyen, mert tudtak, hogy az Isten nem kedvel őket. Most természetesen ne értsünk félre, a kuf és a rés, abban rengeteg szentség is van. De mégis van benned olyan oldal, van egy olyan szempont, amikor a hazugság szót lehet belőle kiolvasni, és akkor az már nem jó azt előtérben helyezni. Akkor a taf túl gyenge, nem tud ellenállni a szigornak, a sin pedig az társa a hazugságnak, sőt az alapja az hazugságnak, nélkül nem marad meg a hazugság, akkor a sin nem lehet, a kuf és a rés nem is próbálkozott, akkor ezután következik a cádik. Erre mondja a Zohár tovább. Jött a cádik, és azt mondta, Isten, teremts el a világot velem. Miért? Mert én, a cádik, azok a jámbor embereket jelent. És emlékezünk arra, amit Salomon király mondja a példabeszédekben 10/25, de cádik, jeszodolám, a cádik, a jámbor, az a világnak az alapja. No, akkor én vagyok a cádik betű, engem szólítanak cádiknak, jámbornak, akkor teremts el a világot velem. És te, Isten, téged is cádiknak neveznek, hogy írva van Zsoltárok 11/7, mert az Isten cádik jámbor szereti az igazságot. Akkor érdemes velem teremteni a világot. Erre azt mondja az Isten, erre válaszol az Isten a cádiknak. Tényleg, te cádik vagy, te jámbor vagy. Szóval ez tökéletes lenne, de nem érdemes így a nyilvánosság elé állni. Érdemes lenne picit kicsit visszahúzódni. Miért? Hogy azért, hogy az embereknek ne tudjanak veled kifogást találni a vétekre, a vétkezésre. Mi a probléma a cádikkal? Mindjárt fogunk látni, a cádik szimbolizálja egy nem tökéletes állapot. Most, azt szimbolizálja, hogy az ember meg lett teremtve egy nem tökéletes állapotban. És ez így nem jó, hogy azt helyezünk előtérben, mert az ember azt fogja mondani, ha én lettem teremtve egy nem tökéletes állapotban, akkor nem lehet elvárni tőlem, hogy tökéletes legyek. És ezért érdemes a cádékot kicsit, ahogy a cádék háttérbe vonuljon, húzódjon vissza egy kicsit, mert nem kell az embereknek adni muníciót a vétkezésre. Miért? Mi a probléma a cádik betűvel? Erre mondja a Zohar, figyeljünk jól oda. Hogy néz ki a cádik? És még egyszer mondom, aki nem ismeri a Héber ABC-t, akkor előbb raktam ide egy linket a zsidókomról, ahol a betűk le vannak írva. Hogy néz ki a cádik betű? Mondja a Zohar, a cádik betű az egy összetett betű. Egyébként ezt tudni kell, a Kabbala nagyon sok betűt úgy olvassa, úgy nézi, hogy maga a betű formája az összetett két betűből. Itt például a mi esetünkben azt mondja a Zohar, a cádik betű az valójában a nun és a jud betű. Ugye? Az ember figyel a betűre, akkor látni fogja, de a cádik van a jud, és aztán rájött a jud. Mit szimbolizálja a jud és a nun? Ez szimbolizálja, hogy előbb említettünk az embert, a jámbor embert. Miért nun is a jud? Miért kettőből áll? Mert ez szimbolizálja a cheszedet és a gvura. A jud szimbolizálja, a chokhmát és a binát, az két legfelsőbb szinte. A jud szimbolizálja a chokhmát, a nun az 50-es szám szimbolizálja a binát, és a chokhm és a binából abba lett az ember. De milyennek a jelentőse, kérdezi a Zohar, hogy az ember, a jámbor ember egy összetett betűből áll? Erre azt válaszol a Zohar, igen. Mert valójában az ember szintén kettőből áll. Mondja a Zohar, ez ahhoz kapcsolódik, hogy az Isten teremtette a világot, teremtette Ádámot, akkor Ádám és Éva egy ember volt, és a hátul össze voltak nőve. Ami azt jelenti, az lényegében két ember, férfi és egy nő, egy lényként. Ez szimbolizálja a nun és a jud. Mondja a Zohar tovább. Azt is lehet látni, amikor leírjuk a betűt, akkor úgy írjuk le a betűt, hogy lényegében a szádiknak a teteje, szádiknak a feje mutat kifele, és nem mutat a jud felé. Ugye nem így mutat a cádik, hanem így mutat a cádik. És itt lent össze van kapcsolva. Miért? Mert nem voltak képesek nézni egymást. Ádám és Éva, az első ember pár, nem volt képes nézni egymásra, mert hátul össze voltak nőve. Így. Akkor Ádám nézett errefele, Éva nézett errefele. Ezt jelenti a nun és a jud, amikor össze van nőve, hogy nem néznek egymásra. Mondja az Isten a cádiknak, de várjál egy kicsit, én majd ketté fogom vágni téged, és akkor két ember lesz, és amikor két ember lesz, akkor Ádám is az Éva, a férfi és a nő, majd fognak nézni egymásra. Panim be panim. Fognak egymás felé nézni. Ami azt jelenti, akkor a cádik az eredeti állapotot tükrözi, ami azt mutatja, hogy ez nem tökéletes állapot. Azt mondja az Isten, nem szeretném ezt nagyon hangsúlyozni az embereknek, hogy az ember nem tökéletesen lett megteremtve, mert ez engedélyt fog adni nekik, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, és ezért vétkezni fogunk. Ezért jobb, ha a cádlik egy kicsit háttérbe megy, akkor vonuljon vissza, akkor nem kell annyira hirdetni a cádlikat, mert az ember rögtön látja a cádlikat, látod, nun is egy jut, az Isten aztán ketté vágta az embert. Ó, akkor ez így nem jó. Olyan betűvel kell teremteni a világot, ami tökéletességet jelent. És nem azt jelenti, hogy ez nem tökéletes állapot. Mondja az Isten, hogy ez így nem jó. De ez nem jelenti, azt mondja az Isten a cádiknak, hogy te nem vagy tökéletes, te jámbor vagy. És ezért később olvasunk a Sámuel profétának az anyja, amikor imádkozik ott a szentében, és kéri az Isten, hogy adja neki gyereket, mit mond a Hanna? A seregek ura. A seregek, az Cvaot, azt jelenti, hogy Isten neve, cádikkal kezdik, azt mondja, az Isten a világot nem fogok vele teremteni, de még jámbor vagy, és ez itt a cádik betű, az Isten nevenek az első betűje lett a Cvaot névben. De világteremtésre ez itt nem jó. Akkor a cádik is elment. Érdekes, hogy itt a magyar fordító nagyon nem értette itt, és azt írja, a szent áldat legyen, így válaszol, menj innen, mielőtt ketté fűrészelek, és a két arcodat egymás felé fordítom. Tokarodj innen. A cadi felkelt, és elment. Egyáltalán nem értette, az Isten azt mondta a cadiknak, te majd, két dolga azt mondta, te egy nem tökéletes állapotot képviselsz, amit majd fogok én korrigálni, ez nem egy fenyegetés volt. Kettő, azt mondta az Isten, hogy majd emelni fogok téged, és az Isten nevebe fogsz belekerülni a Cvaot névben. És akkor a cadik elment. Aztán jön a P betű. Azt jön a P betű, az Isten azt mondja, ó, teremtsen a világot engem. Miért? Mert én a megváltás vagyok. Arámi nyelven purkana. Hogy például aki figyeli az imakönyvet, akkor a tóraolvasás után Sáma Limájában 234. oldalon van két arámi nyelvű fejezet. Jökum purkan. Jöjjön a megváltás, az purkán P-vel, vagy héberül pedut, megváltás. Azt mondja a P, én vagyok a megváltás, akkor most velem kell teremteni a világot. Jesája könyvében olvasunk 35:10, az Isten, akiket az Isten megváltott, vissza fognak térni, és eljönnek örömmel Cionban. És akkor a megváltás mit jelent? Hogy a világ végre szabadulni fog a tisztátalanságtól. Ugye, ami azt jelenti, mondja a P, én képes vagyok korrigálni azt a problémát, amit a TAF nem volt képes. Ugye, a TAF nem volt képes ellenállni a szigornak. Ha nem tud ellenállni a szigornak, akkor ott van a rózsa, a tövise között. Képesek erőt elvenni a szentől. Én megváltás vagyok, velem kell teremteni a világot. Erre azt mondja az Isten, nem tudok téged használni, mert a P az nem csak a pedut megváltás jelent, hanem a P az pesá is jelent, vétket is jelent. Azt mondja, ez maga a szó, P, az a pesá szó, a vétek szónak a kezdete. Illetve elrejtés. Hogy néz ki a P? A P úgy néz ki, mint egy HAF, egy fordított C betű, és a feje itt betekeredik, vagyis rejtőzködik. Mert azt mondja, a zaj az olyan, mint az a kígyó, aki megharapad valakit, nem tudom, harapad szót használunk a kígyóra, megharapad, vagy megbántad, megütöd valakit, és aztán elrejti a fejét, ott betekeri a testében. Ugyanúgy, mint valaki, aki megbántat a másikat, és mutatja, mintha jó ember, és erre azt szoktak mondani, a disznó szeretne mutatni, hogy ő kóser, és mutatja mindig a hasított patájú, csak nem kéredzi. Igaz, jelenti, akkor a P szimbolizálja a vétek, és szimbolizálja azt is, az ember rejtőzködik, ami azt jelenti, próbál becsapni a látványt, ugye próbál becsapni, ne vegyék észre, hogy vétkezik. És ezért mondja az Isten, nem vagyok képes a P-t használni teremtésnek. Ide megmarja a kígyó, az nagyon jó, aztán a Kádisban is van ez a szó, a purkané, nagyon helyes, a megváltás, kígyómarás, helyes. Köszönöm. Aztán még egy betű belefér még a mai órában, akkor a P-nek nem sikerült, jön az Ájén. Az Ájén az a szerénység, Annavá héberül. Annavá az Ájén. Hú, akkor azt mondja, szerén vagyok. A szerénység vezeti az embert a megtérésre. Miért? Ha az ember nem nagy képű, szerén, elismeri a vétkezet, akkor megtér. A megtérés pedig a világnak az alapja. Mert azt mondja az Ájénak, hogy tessék, szeretném, hogy az Isten teremts a világot velem. Mert azt mondja az Isten, nem vagyok képes vele teremteni a világot, mert az Ájén az Ávon is. Bűn. A bűn szó, Ávon, az megint Ájénnal kezdődik. Akkor azt mondja az Isten, akkor félreérthető, ha ezt a betűt teszünk előtérben, de azt fogja mondani, hogy Ájén, szerénység, de vétek. A szerénység is fontos, és a vétek is fontos, hogy meg van engedve. Akkor megint akkor az a betű se lesz, akkor még hátra maradt egy pár betű. Akkor még egyszer, miről szól a Zohar? A Zohar azt mondja, hogy az Isten teremtette a világot, akkor úgy kezdődik a Tóra, kezdetben teremtett Isten az eget és a földet, Bréshit bará Elokim. Igen ám, de az elején, a Tavtól kezdve minden betű, eljött az Isten, és előadta magát, hogy miért lenne ő a megfelelő betű. A Tav az igazság, a Sin az Istennek a neve, a Sádály, a Kuf és a Rés az pedig hazugság, az nem szerepel, a Cádik az a Jámbor, a P az a megváltás, és az Ájén az a szerénység. De azt mondja az Isten, minden betűnek van egy másik oldala is, a Táf nem tudott ellenállni a szigornak, és a többi betűben szimbolizál egy jó dolgot, a kezdő betűnek egy jó dolognak, de szimbolizál rosszok, és ezért nem lehet teremteni, nem lehet vele teremteni a világot, mert olyan betűvel kell teremteni a világot, ami tökéletes. És ezért elmaradtak ezek a betűk, jövő héten Isten segítségével folytatjuk a számach betűvel, és mondtunk, itt fordított sorrendben a végettől megyünk az eleje fele. Köszönöm a figyelmet, holnap majd házi történeteket fogunk mesélni, részben még olyan történetek, ami a Rebehez kapcsolódik, nem mondtam el. Múlt héten, szerdán kérem, jöjjetek el, és akkor kérdezz a rabit, minél több kérdés, annál jobb, csütörtökön pedig a heti szakasz, vasárnap pedig a sátán zsidó módra. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!